Szabadka, Zenta, Hódmezővásárhely, Karcag, Jászberény, Debrecen és hasonló nagy alföldi mezővárosok tanyáiról esik szó, mert hogy annak van a legnagyobb irodalma, azt ismerjük legjobban. A magyar néprajztudomány hát lassan több mint 80 esztendeje bajlódik a tanyákkal, egyik igen kedves témája volt a néprajznak, Győrfi Istvántól kezdve, különféle jeles kutatók foglalkoztak a tanyával, de mindig csak az alföldi tanyával. És nem csak, hogy csak azzal foglalkoztak, hanem ki is alakult úgy elméletileg is az a nézet, hogy a magyarság az csak az városokba, falvakba lakott, és amikor létrejöttek az újkorban az alföldi tanyák, akkor az alföldi tanyákban is. De a magyarság a hegyvidékeken nem lakott tanyán, mondta a magyar tudomány a két ágoló között. Voltak ugyan tanyák a Kárpátok hatalmas koszorújába, de azok a magyarsággal együtt élő népek, mondhatnánk szomszéd népek, vagy akkori nemzetiségek kulturális produktumai közé tartoznak, mondta a tudomány. Tehát vannak, tudta a tudomány, hogy vannak szlovák tanyák, én ott a Gyetva környékén, meg ezen helyen Szlovákia, de azok a szlovákok, oké. Aztán vannak román tanyák, rengeteg román tanya van Erdélyben, de azok általában tanyák pedig a románoké. Olyannyira, hogy egy nagyon jeles földgazdtudós a két háború között egy nagyon fontos kézikönyvben egy ilyen furcsa mondatot írt, hogy magyar hegyi tanyák pedig nincsenek. Ezt akkor írta, amikor már volt Erdélyben önálló tanyaközség. Tehát olyan közigazgatási egység, ami csak tanyákból állt. Ez volt az a bizonyos Székely-Varság, amit itt nem találtuk. Na tehát ez alakult ki nagyjából a kutatásban, a tudományban. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi másfél évtized hozott ebbe a nézetbe változást, mert ez az utóbbi másfél évtized alatt derült fény arra, hogy hát Erdély legkülönfélébb tájain vannak olyan tanyák, amelyeket magyarok hoztak létre, és ahol magyarok laknak, még pedig nem néhányan, hanem sok ezeren. Tehát vannak olyan területek, ahol sok kilométeres, tehát 10-20 kilométeres területeken csak tanyák között haladhatunk, még pedig olyan tanyák között, ahol magyarok laknak. Ezek után föltehetnénk a kérdést, hogy hát hol is vannak a Székelyföldön magyar tanyák. Úgy is kérdezhetnénk, hogy hol is vannak Erdélyben, mert a Székelyföldön kívül is vannak, tehát bevallom, hogy még eddig ellenálltam, Pozsony fején szintén üzenget Kolozsváról, ezt vízből mondom, hogy mikor megyek már a mezőségi tanyákat kutatni, de eddig úgy ellenálltam, hogy azért mégse, hát mezőségre már nem. De a Székelyföld is óriási terület, mint tudjuk, ott is három székben nem igazán próbálkoztam, Maros székben is keveset, mert ott nem olyan nagyon jellemző, tehát voltak tanyák, de viszonylag kevés. Ahhoz képest, hogy Udvarhely székben viszont hatalmas területeken laktak az emberek tanyákon, és Csíd szék tájain. Tehát inkább ezeken a területeken forgolódtak. Most megnézzünk néhány képet, ilyen térképfélét, és akkor utána majd megint visszaállítjuk ezt a villanyt, mert akkor csak a legvégén vetítek. Mert hogy azért a Székelyföld igen messze van, hát így megközelíti, hogy itt vagyunk valahol, a Székelyföld még valahol itt van. Tehát ez megközelíti az 1000 kilométert körülbelül, 900 lehet. A Kecskemétről 700 kilométert szoktam autózni, amikor mondjuk az Újszbölgyébe autózom. Tehát nagyon messze, így valahol ezen a pályán van az a terület, amiről én mostan itt ma este beszélek. Mert, igen? Ez előbb egy gombozati térkép volt, ez pedig egy 1910-es nemzetiségű térkép, ahol ez a lila a magyarság. Látjuk, hogy itt ez a nagy tömb, ez a székelység a területe, a keleti Kárpátokban. Itt van egy kis Erdély térkép, itt megint látjuk Csíkot, akkor Udvarhely széket, Csíkot, három széket, és hát Maros széket. Ez az a terület, amiről itt megszól lesz. Mehetünk?
És akkor most itt már egy általam rajzolt kis térképecske, azt mutatja, ezek a kis kanikás helyek jelzik azokat a területeket, ahol a legsűrűbben van a tanyától, a legjellemző a tanyás település. Azt mondhatjuk, hogy három ilyen jeles terület van. Az egyiket úgy nevezhetnénk egyszerűségkedvéért, hogy a nagyküllő forrásvidéke. Ez elsősorban olyan nevezetes falnak anyavilágát jelenti, Korondi-hegy, tehát Korondhoz tartozott valaha ez a hatalmas anyavilág, aztán Orosz-hegy falunak a hatalmas anyavilága a Vakság, amelyikről a könyv szól, aztán Zetelakán, az, és a Zetelakán hatalmas anyavilága, ami ma is látható, ma is járhatott az ember, mert létezik, és hát ehhez számítani még itt ezeket a lövénytehies és egyéb tanyákat a Vargas falatájában, tehát ezt a területet mondhatjuk. Egyik ilyen területe. A Gyergyó-Szent Miklós fölött tájéken a gyergyai falvak, a gyergyói falvaknak szinte mindegyiknek voltak tanyái, és aztán a fönn pedig már a romlának is keveredve, a gyergyói tanyavilág, és tulajdonképpen az eredetét tekintve tanyavilág a híres Gyímes, tehát a Gyímes völgy, a Tatkos falak völgye, ahol már fut egy 20 kilométert lehet autózni a Tatkos völgyébe, egészen az ödeléves határig, ahol a tanyák sokasága van, illetve ha most autózik valaki, aki falut lát, mert van az lánszerűen állnak ott a házak, mert összesűrűsödtek a völgybe, de elindulva, így szépen fölfelé a Setét patakáron, a Borosfokakáron, Gábri patakáron, egyéb patakokba, akkor látja, hogy ezek szétszórva állnak ezek az épületek a Gyimesbe, és ehhez a Gyimeshez foghatjuk a gyimesiak által megnépesített ilyen, a kirajzásukkal megnépesített területeket, ilyen nevezetes hely az Úzvölgye, amelyikre a másik könyv szól. Na, igen, és akkor itt az Úzvölgyét akartam ezzel a képpel szemléltetni, mert sokszor lesz róla ma még, hogy az hol is van pontosan, tehát itt van a égi határ, Erdély és Moldva határa, az Öl, és akkor itt vannak a híres nagy tájak, az Alcsíg, a Felcsíg, a Gyímes és a Kásza. És itt köztük van egy ilyen 30-40 kilométer széles, alatlanul széles hőstáj, ilyen hatalmas havasok, hatalmas hegyek, hőserdők erdejével legelő. Itt jött létre ez az Úzvölgy anyavilág, ez a akkor bekoszkáló terület. Aztán több tépnél nincs. Ja, igen. Hát ez azt akarta érzékeltetni, hogy most itt a vetítésként nem jól mutatkozik, hogy a patak völgyekben hogy szórolódnak ezek a tanyák, például az Úzvölgyek. Igen? És még egy van. Még egy van, ez pedig annak illusztrálása, hogy egy bizonyos területen, amit az őstájból kiirtottak valaha, hogyan szórolódnak a tanyák ezen a művel, hogy mondjam, a kultúrtájra. Ez például a Vakságnak a határa 1930 táján, és a határának az a része, ami kultúrtáj lett. Ott hogyan szólulnak el a hegyi területnek ezek a fekete pontok. Nagyon köszönöm, és most ezt a vetítéseket. Tulajdonképpen most egy darabig nem vetítünk, úgyhogy ezekkel tulajdonképpen nem bajlódunk. Most. Hát talán az erdélyi tanyák kutatása témakörben arról, hogy milyen is, hogy is végzi az ember ezt a tanyák kutatást. Hát először is hát ezeket a tanyákat meg kell közelíteni. Ez a magyarországi tanyák esetében is nem egy egyszerű feladat. Tehát szoktam mondani, hogy a magyar népi azt tudatok is szívesen ötlenek falvakban, azért komfortosabb a világ. Ezeket a tanyákat megközelíteni még az alapvetően is téma, még a körülmények. Nem beszélve ezekről a helyekről. Különösen az efféle kutatónak, mint én, aki a Bácskába születtem, olyan sík a föld, mint az asztal, és hát bizony ezeket a hegyi tanyákat, ahhoz föl kell mászni. Föl kell emelkedni, mert ugye most már a technika kedvez nekünk, tehát utóbbi években ez természetesnek számít, hogy terepjárókkal, ilyen múzeumi régészeti ásatásoknál használt terepjárókkal szoktam a régészeimtől kölcsönözni, és akkor azoktan megyek ezekre a egyet anyákra, de hát az se egyszerű. Szóval az odavezető út is tulajdonképpen nincs.
hanem úgy nevezik, hogy út, de azt tulajdonképpen nem út, szóval azokon a nagy gödrökön át kell menni, mondjuk ha 20-30 kilométert, hogy Csíkszentgyörgyből az ember oda jusson ehhez az újszvölgyi tanyákhoz, vagy Zetelaka tájától fölemelkedjen az ember Székelyvarsárra, ez mindig olyan 20-30 kilométer, kettesbe az autó, néha egyesbe, szóval ez úgy lehet ezeken átmenni és kerülgetni a nagy gödröket, és valahogy úgy lehet megközelíteni. Most ez az egyik nehézség, másik mondom azt, hogy ha ott hiába bizonyos helyekre autóban nem lehet tovább elmenni, és föl kell venni a hátizsákat, és mindenféle technikát, valahogy felszerelni az ember magát, és aztán el kell kezdeni mászni ezekre a hegyekre, és menni, és úgy lehet ezeket megközelíteni, szerte szét vannak a tájba. Meg a patakokon átkelni, meg ezek ilyen kalandok, de hát előbb-utóbb ezekkel megküzdünk. Hát nem utolsó küzdelem például a kutyák kérdése, ezek a hegyi tanyák, elég vad kutyák vannak időnként, ezekkel meg kell küzdeni a kutatónak, és hát ez nem is látszólag egyszerű, de néha ez egy bonyolult dolog. Hát ennek ellenére én valahogy valamiféle ilyen mániám lett ezeknek a hegyi tanyáknak a kutatása alföldi létemre, és hát az elmúlt években igen sok időt töltöttem ezzel. Tehát amit a Báskiskun megyei múzeum igazgatóként föl tudtam használni időt, azt általában mindig Erdélybe töltöm. És hát valamiféle kutatással. És hát ennek a munkának, mint Liszka József már mondta, két fontos, vagy két elég súlyos eredménye lett. Ez az egyik a Varsága, a Székely Tanyaközség, ahova mintegy 10 évig jártam, ez 8 év után született meg a könyv, aztán egy más témában azóta is járok, és a másik pedig az újszvölgyi magyarok, ami megint csak a tanyákról szól, és ez 5 évi odajárásnak az eredménye, és hát ugye ez mostanában született. Na most mit is csinál a kutató ezeken a tanyákon, ha egyszer már megközelítette őket? Hát először is hát ugye terepmunkát végez, néprajzi módszerekkel próbál információkhoz jutni, amit természetesen ki kell valamilyenféle levéltáriakkal is egészíteni, erről majd egy kicsit később beszélünk. Tehát néprajzi módszerekkel, ez leginkább jelentett például megfigyelést. Az is nagyon fontos, hogy az ember fölmászol. Szoktam mondani, hogy azért kell néha fölmászni a hegyre, hogy a másik oldalról is megnézzem azt a tanyát, vagy másik oldalról is fényképezzem meg. A világ másképp néz ki a völgy másik oldaláról sokszor. És hát, tehát megfigyelni. Aztán, hát hogy ettől komolyabb az, hogyha az ember már interjúkat csinál. Na most nem arra gondolok, hogy a pásztorembert ott megkérdezzük, hogy éppen hogy legeltet meg, mi van. Ezek olyan alkalmi kis beszélgetések, ezek kellenek hozzá. Vagy az öreg azt mondta, hogy ott megy az úton, leszólítjuk és kicsit csevegni vele. Nem erről van szó, hanem arról, amikor hosszadalmasan leülünk, vagy ott a mezőn valahol, vagy ott van a házba, vagy inkább a házba valahol, vagy a nyári kanyába, kicsi házba, mint ahogy mondják a székelyek. Leülünk, és akkor hosszadalmasan beszélget az ember, jegyzetel, vagy esetleg magnetofonra veszi, kinek mi a kedve, vagy melyik módszer szereti jobban. Aztán ez együtt jár rengeteg fényképezéssel. Hát én is már sok ezer felvételt csináltam Varságon is, meg az Újszvölgyében is, és azon kívül a Gyimesbe is, mindenféle más tanyás területen, mert úgy nagy vonalakba bejártam az egész Székelyföldön ezt a területet. Hát szoktunk néha videóval is dolgozni, aztán újabban már mindenféle egyéb technikát is bevetünk, tehát előfordult most legutóbb, hogy a ilyen jó, magasan fekvő hegyi tanyákba cipeltük a szkennert, meg a laptopot, mert ugye kiderült, valaki mesélte, hogy az öregasszonynak a falán ilyen nagyon szép régi csángósúrás fényképek vannak. Na most hát ez borzasztó bonyolult, de hogy elmegyünk, de valahonnan a világ négyéről leereszkedünk oda a tanyába, hát akkor meg kell győzni az öregasszonyt, ami nem az adóhivatalt, ugye, meg stb. Tehát akkor adja is ide a képet, hogy elviszi Kecskemétre, szóval ez olyan körülményes. Régen így csináltuk. Varságon még elosztam Kecskemétek, átcsempésztem a román határon, hazahoztam, lemásoltam, visszacsempésztem. Szóval ez még így ment, de most már főcipeljük oda a technikát, és akkor az olyan asszonynál leszettük a falról, és akkor ott mindjárt leszkenneltük. Így van ebben a könyvben például annyi szép ilyen barnított kép, ezek mind archív képek. Tehát dokumentumokat is gyűjtünk ott a telepen, vagy gyűjtök. Na most ezzel párhuzamosan, tehát a tanyakutató terepmunkával párhuzamosan, ami egyébként még együtt jár, ezt nem említettem, a nagyon sok méréssel, tehát a rajzolással. Tehát amikor népi építészetileg ugye mond valamit az épület, akkor ott egy-két napot is néha rászáll az ember egy ilyen telepre, hogy precízen fölmérje a csűrt, a házat, mindent, közben nyugtatja a gazdát, hogy hát azért nem olyan veszélyes, meg a telkét és egyebeket, és abból kreálja meg az ember otthon, vagy valami mérnök ismerőse segítségével azokat az ábrákat, amelyek például ezekben a könyvekben is vannak, a telepformákról és az építészet különféle szépségeivel. Na most, hát emellett, ugye nem hát én nem felejthetem el azt a régi igazságát a magyar tanyakutatásnak, hogy történeti szemlélet nélkül nincs tanyakutatás, szoktunk mondani. Ez már Györfi István óta tart a magyar tudományban. Tehát történetiség nélkül. Igen ám, csak ez nem egy egyszerű dolog, ha Romániában ezt egy magyar állampolgár akarja megvalósítani. Tehát még a román állampolgárt is kirúgják a csíkszeredei levéltárból, miként mostanában sok példa volt rá, de ha egy magyarországi megy oda, az még bonyolultabb. Természetesen Bukarestből kell engedélyeket kérni, ezeket az ember ilyen menetrendszerűen megkéri, kolozsvári levéltárba, marosvásárhelyi levéltárba, csíkszeredei levéltárba, de akkor még van a kolozsvári vagy bukaresti engedély, akkor valami második ügyben. Ezek nagy kalandok, de azért én ezeket végigjártam, és hát nagyon sok eredményekre jutottam ezekbe a levéltárakba. Aztán nagyon sokszor látogatom a gyulafehérvári érseki levéltárat például. Mert ugyan ezek a tanyák nem nagyon izgattak senkit általában, tehát nem nagyon van ennek lecsapódása, főleg a koraiak, hogy jöttek létre, vagy hasonló, nem nagyon nehéz ilyen adatot találni, de az egy aranyszabály, úgy, mint az Alföldön is, akár Szeged határában is, hogy mindig az egyház figyelt fel először a tanyákra. Tehát a hatalom az még sehol nem volt. A statisztika, azt hiszem, hogy 1910-ben figyelt ki a magyar tanyákra, és addigra már 200-300 év óta voltak tanyák. Tehát az egyház figyelt föl, mert hát lelkek vannak ott a pusztákon, kint Kecskemét határában, ott pedig a Farkaslaka határában, meg Zetelaka határában és a Havasokban, ott vannak lelkek, akik keresség nélkül élnek, és keresség nélkül halnak meg csecsemők, és pap temetése nélkül temetnek el halottanak. Micsoda ügyek voltak ezek. Szóval ezek az egyháznál csapódtak le először. Vagy például a jobb papok azok úgy értelmezték, hogy a Székelyföldön ma is, még a lakótelepeken, tehát a csíkszeredai lakótelepi lakásokba is megy a pap házszentelni. Minden évben vízkereszt napján. Ha egy családhoz nem megy el a pap, akkor az a család hallatlanul rossz állapotba kerül. Szóval akkor őt óriási pesztis-veszteség érte, mert nem jött el a pap házszentelni. No, tehát ez így volt 100 éve is, meg 200 éve is. És akkor gondolják el, ha volt egy jó pap, mondjuk Oroszhegyben, akkor azt mondta, hogy neki ott is vannak hívei valahol a Havasban. Ki kellett a szerencsétlennek menni, szánkókkal, és akkor egy hétig bajongottam, hogy a 700 hívét megtaláltam valahol, és akkor visszatért, egy új pap volt 1870-ben, visszatért a szép kényelmes parókiájára, és másnap írt a gyulafehérvári püspöknek egy fájdalmas levelet, hogy neki bezzeg milyen nehéz a sorsa. Másnap papnak milyen könnyű, nincs mert tanyái, de bezzeg neki vannak. Innen tudjuk, hogy voltak tanyák. Hát például ez egy nagyon fantasztikus forrás lett, ahogy ez a pap panaszkodott, hogy neki milyen nehéz a sorsa. Tehát erre célzok, hogy a egyházi források nagyon fontosak ebből a szempontból. Tehát ezért fontos a Gyulafehérvár, és nagyon fontos, mert ez mind katolikus vidék általában egyébként a tanyák vannak, de ugyanilyenek a helyi plébániák. Tehát én végig jártam ezeket. Mindegyikben ültem egy hétig, jó szerint a Székely udvar helytől, Zetelakáig, Csíkszentgyörgyig. Tehát a legkülönfélebb Gyimesi plébániák, mind a háromon ültem. Tehát ezeket szoktam én mutatgatni, hogy valamiféle ilyen írott hátterét is találjak ennek a fejlődési folyamatnak. Na most, hogyha kicsit eltekintünk a erdélyi tanyákról, és általában beszélünk a tanyákról, amiben benne van az alföldi is, meg az erdélyi is, akkor azt mondhatjuk, hogy a tanyák nagyon sokfélék. Tehát szoktuk mondani, meg a kialakulási útjuk is sokféle. Tehát majdnem úgy néz ki, hogy ahány mezőváros, annyiféle módon alakultak a tanyák, Erdélyben pedig ahány havasbirtokos falu, annyiféleképpen alakultak a tanyák. De ebben a sokféleségben is mégiscsak lehet látni valamilyen szabályt. Szóval azt mondhatjuk, hogy a tanyák eredetüket tekintve, fejlődésüket tekintve alapvetően kétfélék. Ez mondjuk az alföldiekkel többször megállapítottuk, de mint vagy utalok rá, ez kiterjeszthető a hegyi tanyákra is. Kétfélék abban az értelemben, hogy az egyik fajta tanya, bár látszólag most, ha megyünk a vonattal Szegedre, és kinézünk jobbra-balra, minden tanyát lát az ember, hát a felelős se tudja megmondani, hogy az most melyik típushoz tartozik, hanem el kell mélyedni a históriájába, és akkor azonnal látjuk, hogy ez a fajta, ez meg a másik fajta. Hát az egyik fajta tanya az, amelyiknek a múltjában volt egy olyan korszak, amikor nem volt teljes értékű település, hanem valamilyen tartozék volt, mégpedig egy mezővárosi ház tartozéka. Tehát létezett a mezővárosi gazda, mondjuk Nagykőrösön, vagy Szegeden, vagy Hódmezővásárhelyen, volt a pusztán valahol a saját tulajdonú birtoka, és azon létrehozott egy telepet, mert azt kellett ahhoz, hogy gazdálkodni tudjon. Na most ez a telep, ezt nevezük tartozék telepnek. Yeah, mert ez ott nem laktak állandóan, hanem most nem akarom, ez hosszú, nagyon hosszú história, tehát vagy az év bizonyos szakaszában tartózkodtak kint, vagy az életkor bizonyos szakaszában utána átadta a fiataloknak, az öreg bejött a faluba, és ott kipázott, meg járt a városi gyűlésekre, a fiam meg kint gazdálkodott. Tehát ez egy hosszú folyamat volt 17., 18., 19. században, míg aztán ezek is végül állandóan lakottak, tettek, mert két gyerek volt, elhozhattak, egyik kimaradt a tenyán, másik a vágyba, stb. Hosszú história. Tehát ezek is valamiféle állandó lakott telepet tettek, olyanok lettek, mint a későbbi fajtaják. Most ez az egyik fajta. A másik fajta tanya az pedig olyan, hogy eleve, ezt a csúnya szót használjuk el tudományban, farmtanyaként jött létre. Tehát fogta magát az a szerencsétlen szegedi szegény ember, és hallotta, dobolták, hogy parcellázzák, tázzák. Homoktenger, 20 kilométer homoktenger, parcellázzák. És akkor ment oda, és akkor vett hitelbe, mit tudom én, 20 holdat, és akkor ott fölépítette egy kis ilyen földbe mélyített házikót, aztán csinált 10 gyereket, az a 10 gyerek mind fölnőtt, és abból a földből ott valahogy megélt. Ez egy ilyen gyönyörű folyamat a Duna-Tisza között tanyásodásának. Tehát ezeket emlegetjük, mint farmtanyák. Tehát ott nem volt már városi ház, nem volt hozzá visszamenni, mint a harcani gazdának. Tehát ezek nem tudtak hova vissza. Ez volt az életük, ez a tanya. De most ez, mondom, ha ma kinézünk a vonatablakból, akkor mindegyik egyforma. De a múltjukban ott van ez a kettőség. Na most hát a legnagyobb, egyik fontos eredménye az erdélyi kutatásokra az volt, hogy ott is ugyan ezt a kettőséget figyelhettük meg. És ez a két könyv nem véletlenül született. Mert az egyik a tartozék tanyából lett mai tanyavilágot mutatja be, ez a varság. A másik pedig a farmtanyaként a 20. században keletkezett tanyavilágot mutatja be, ez az újvölgye. Ugyanis, nagyon rövidre fogva. Az a hely, ahol a varság van, egyébként a varság nevű tanyás terület, az nem ám egy kis hely. Egyébként, amikor először mentem úgy varságra, meg először beszélgettem székely udvarhelyi értelmiségiekkel, meg ilyesmi erről, hogy nekem mi a mániám, és miért mászkálok oda, akkor ez egy olyan sztereotíp viccként mindig visszatért, tehát ilyen értelmiségi vicc, hogy tudom-e, hogy miről híres a Varsár, mindig mondtál én. Miről? Az, hogy nagyobb, mint Bukarest. Szokták mondani. Ez a faluhoz szokott székely ember humora, mert hogy ahol egyébként tényleg úgy van, megint Zetalak a felölése, a nagyküldő medény, vagy a medencéjében megy az utacska, és ahol a valsági föld elkezdődik, ugye ott van kitéve, van is a székely valság, itt tudom, hogy üdvözöljük önt, a községében, hogy ez a szöveg, szakmányos szöveg, és ott egy nyomorú tanyava így oldalt, és semmi több, és aztán attól körülbelül 10 kilométerre, már nem értem néhányszor, hogy körülbelül 10 kilométerre annyit lehet autózni, mutatja a kilométer óra, amikor az utolsó varsági tanyát elérjük a túlsó végén, ahol hűserdő kezdődnek egészen gyermekre. Tehát ilyen hatalmas ugarú körbe van szétszórva 600 tanya. 600 tanya, és abban lakik 1600 székely. Ez egyébként akkora terület, meg annyi nép, hogy egy romániai értelemben vett községnek felel meg. Ez biztos tudják, hogy Romániában nem úgy van, mint a régi magyar közigazgatásban, hogy egy falu, egy község, hanem 5-6 község, 5-6 falu alkot ma is egy községet. Ez egy borzasztó dolog, de így van. Na most, a székely valóság az önmagában, és hát ezért szól ez a vicc így, hogy hát az nagyobb, mint Bukarest, szokták mondani. Hogy egyik tanyától a másikig, ugye mindegy 10 kilométer van. Na, tehát ez a hatalmas havasi terület, és ettől nagyobb, mert csak a hultultál, ez a 10 kilométeres kör, aztán ezen túl vannak a hatalmas fejlesek, azok még mind Oroszhegy, tehát azt buta láttuk a térképen azt az Oroszhegy falu, a híres Farkasvatával határos, tehát a Tamási Áron szülőfalujára belül esik ott a hegyen. Egy ilyen magas fekvésű falu, gyönyörű, hatalmas régi falu. Orbán Balázs azt írja róla, hogy ha ott harangoznak, mondja, akkor az utas úgy gondolja, hogy a jóisten harangozik. Mert annyira magasabb van ez az Oroszhegy. Na, ennek az Oroszhegynek voltak még magasabban ezek a hatalmas havasai, és hát az oroszhegyiek tartozéktanyaként használták, de erdélyi módra. Tehát nem úgy, mint kis kultúr alason, hogy földből ottan döngöltek egy rossz istálót, meg tetejére nádból tettek egy tetőt, hanem ezek fából építettek egy cső, meg egy kicsi házat, ez egy ottani kifejezés, egybe kell írni, egy kicsi ház, tehát egy kicsi házat, és akkor azt ott nyáron az egy hatalmas fölüdülés volt, az egész család ott hagyta a falut, csak az ön vénasszonyt hagytak a háznál, és akkor kimentek oda egy szekerrel, mint mondják a Sándor szekerrel, ugye kimentek ebbe a havasba, és ez volt a szénacsinálás korszaka is. Hát az Orbán Balázs, egyszer olvastam a Orbán Balázs a 20. közepén, hogy gyönyörűséges részeket ír erről, hogy már hogy általában hogy a szénacsinálás az milyen öröm volt a családoknak, a mehecskéknek, a fehérvéknek, hogy fölélénkültek a szénacsinálásba, és tud erről ódákat írni. Na, azt kimentek oda, és ott 2-3 hétig a család úgy el volt a szénacsinálásra. Télen pedig a gazdafiak, meg szolgalegények ott a szénát fölötették a csűrbe. Ez egy életforma. 1582-ből egy perbe. Már szó van ilyen, ott éppen Varsár körben. Tehát már szó van arról, hogy csűr, kicsi ház, télen etetik a szénát az állatokkal. És ez azért fontos, ez az 1582-es adat. Én ezt először megláttam, akkor kicsit borsózott a hátam, mint település kutatónak, de mindjárt eszembe jutott, hogy már annak idején egyetemista koromban már ezt tanultam, hogy a magyar nagyon legnégi emlékét hogy is úgyként lehet visszaadatni. És akkor, hogy Kecskeméten végig ott a tanyán rögtön, és ezt is szokták meg napkörösen, ahol 1580-as évekig visszaadatni a nagy. A fantasztikus. Tehát ha egyszer Kecskeméten 1580-ig visszavezethető az alföldi tanya, Udvarhely székbe is 1582-ig vezethető vissza ez a havasi szállástartás. Tehát úgy tűnik, hogy volt valamilyen különleges szállás elvitt a Kárpát medencébe, amelyik itten áthidalt bizonyos ökológiai különbségeket és efféléket, itt az Alföld közepén, ott pedig 700 km, 600 km-re arrébb, egy teljesen más ökológiai adottságok között, természetesen másképp nézett ki az épület, esetleg másképp nézett ki a technika, amiben ezt csinálták, de a gondolat ugyanaz volt, ugyanolyan régi időre visszavezethető. Tehát ebből az oroszhegyi szállástartásból nőtt ki az a bizonyos 1600 székely által lakott 600 tanya, amiben önálló község, ez a Varság, és ez egy típusa ennek a bizonyos tartozik múltú erdélyi tanyavilágnak. A másikra is kiváló példát találtam, és ezeket úgy választottam ki, ezeket a helyeket végül is, amikor már hosszasan tanulmányozta az ember, hogy merre és hol vannak tanyák, ez az Újzöldje tűnt a legjobbnak, mert ez évszázadokon keresztül egy ilyen őstáj volt, tehát a legszélső csíki falvak, Csíkszentgyörgy, Csíkszentmáron, a Ménaság, a híres Menaság, Menaságúi falu, és azoktól a moldvai határig, tehát a mold, ott már nincs semmi, tehát ott volt a régi moldvai határ, és volt ott össze 20-30-40 kilométer ilyen őstáj. Na most ennek az őstájnak bizonyos részeit a csíkszentgyörgyiek használták. Állatot, csordáikat ott jártatták, akkor ilyen fát vágattak ottan, hamuzsét főzettek, meg kaszálni jártak, és másnapődik. Na most a történet lényege az, hogy a 20. század elejétől egy nagy népesedési robbanás volt a Gyimesbe, úgy, mint Magyarországon Szegeden, és ahogy azt szoktuk mondani, hogy a Duna-Tisza közét ilyen farmtanyák révén a szegedi invázió révén népesedett újjá, vagy népesedett be igazán. Itt azt mondhatjuk, hogy a környező havasok a gyímesi invázió révén váltak tanyás területekké. És ennek a legszebb példája az Újzöldje, ahol ezek a jámbor gyímesiek ilyen fideszes emberek voltak, kifigyelték, hogy itt most ez a Csíkszentgyörgyi gazda éppen eladná azt a világ végén lévő kaszálóját. Akkor ez jelenti, hogy megvenné. A Csíkszentgyörgyi gazda örült, hogy végre eladja ezt a kaszálót, mert olyan messze van, hogy nem tudja hazolni a szélet. A gyimesi meg örült, hogy ő most birtokot vett, valami szegény gyimesi volt. És meggazdagodtak egyesek, tehát ugye maguk módján. Tehát a 30-as évekre egy ilyen módos népség jött létre ebbe az Újzöldjébe. És ezek ott igazi fantanyák lettek. Ott természetesen kötődtek a szülőföldhöz, de hát az olyan messze volt, hogy oda gyalog lehetett átkelni a szellőn, mint mondják, a 20-30 kilométer ilyen hegyi ösvényeken. Moldva felé is tartottak kapcsolatot, a csíki falva felé is tartottak kapcsolatot, tehát így élték a világukat. Tehát körülbelül ez a kétféle, tehát a tanyák, még egyszer mondom, itt is, mint az Alföldön, eredetüket tekintve alapvetően kétfélék. Na most, ezek a tanyák, hát hogyan is néznek ki a tájban? A román tanyákról azt írta egyszer egy jeles román kutató, a Julia Romulus, hogy a 1940-es években hatalmas könyvet írt Erdély településeiről, és azt írja, hogy a románok nem szeretnek a barátságtalan patakvölgyekbe lakni. Én nem tudom, mitől barátságtalan egy patakvölgy, de hát ez így hangzott, hanem fölmennek az ilyen magas platókra és a hegyoldalakra. Valóban, hát én látok román tanyát is eleget völgybe, de tényleg a románok szeretik az ilyen nagy, hatalmas hegyoldalakat, ott aztán telerakják tanyákkal. Azt mondhatjuk ezekről a magyar, tehát a székelyeknek a tanyáiról, hogy ezeknek is egy része ilyen, más része olyan. Például a varsángiak azok magas, fensíki tanyák. Na most ez a fensík, hogy megtéveszem valakit, nem egy ilyen lapos asztalú, mint Bácsalmás határa, szóval nem ilyen vagy itten a kis alföldön. Tehát nem ilyen sík, hanem hát ez 900 méter magasan, ilyen kicsit hullámzó terület, de mégiscsak valami fensík, amit ilyen nagy patakvölgyek tagolnak. Most a varsági tanyák egy része az nem van a patakvölgyben, csak egy kis töredéke. A többsége az valahol fönn van, ezeken a magas platókon. És hát képzeljük, hogy mit kell gyalogolni, hogyha ilyen külső nagy területre kell elmenni, vagy onnan bejönni a központnak nevezett helyre, ahol a templom van, és a kocsma van, és a iskola van, és más hasonló. Hát én például részt vettem olyan temetéseken, a pap eljönnek olyankor szekerrel, mint mondják, vagy szánkóval, és akkor én fölültem a pap mellé, és hát 5-6 kilométer, de hát 5-6 kilométer az nem az, mint itt a Kisalföld tájaim, tehát még ezeken a nagy, lemenni 300 métert, fölmenni 300 métert, és ezeken a hatalmas sziklás területeken mentünk ki mondjuk Sólyomkő hegye nevű helyre a pappal, ahol egy öreg asszony meghalt, és ott volt 300 ember várta már a papot. Mert ez egy nagyon közösségi nép, szóval ez is nagyon izgalmas, hogy a tanyákon olyanfajta társadalmasulási folyamatok zajlottak le, hogy például egy szegény öregasszony temetésére 300-400 ember, én magam számoltam meg, eljött március 21-én egy hóviharba. És akkor utána a koporsóval gyalogoltunk ugyanígy vissza. Ilyen hosszú menetben. Nekem azok a szovjet filmek jutottak eszembe, amit 50-es években gyerekkoromban meg kellett nézni, ahogy a tajgán a rabok, hogy mentek a cári időkbe. Szóval körülbelül úgy néztek ki ebben a hatalmas fehér tájban, ez a fekete tömeg, ahogy ment a... Olyan filmbeli szép látvány, amelyiben egy temetési menet lehet szép. Nyilvánvaló, csak a magamfajta őrült meg tűnik, ez nyilvánvaló szépnek, mint látvány ott a hegyekben. Na most a tanyai telephely, az úzvölgyiek viszont szinte mind lementek a patakvölgyekbe. Néha olyan keskeny a hely, hogy itt folydogál a patak, ilyen hegyi patak, és akkor 10 méterre arrébb megy az a rossz utacska, amin szekérrel próbálnak közlekedni, és ott a közébe kellett beleépíteni. Akkor te nem volt hely, akkor az istállót eltette az út túloldalára, ott a hegyét is megfaragta meg ilyenek. Szóval ott szoronganak ezekbe a völgyekbe. Valahogy ez a gyimesi gondolat, mert az egész gyímes ilyen völgyekben van, tehát ők is gyimesből jöttek, ezt vitték tovább, meg itt tudtak alkalmas területeket szerezni. Na most ezek a tanyai telepek, mondjuk így, na nagyon furcsán állt a MISZ, ha mi saját szemünkkel az alizunk, tehát amit megszoktunk, ahhoz hasonlítjuk, akkor először nagyon furcsán találjuk. Ugyanis a Kárpát-medencében, ha ma szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy egy normális faluba, hogy van egy utca, ott az utcán áll egy hosszú ház, ha régi parasztházról van szó, akkor ha belépünk a kiskapun, akkor elő van a tiszta udvar, virágos kert, meg a ház, esetleg valami kutyaól, meg egyebek, de van fontosabbból nincsen, és akkor hátul a ház végén ott kezdődik a gazdasági udvar, megszoktuk, ott van a istáló, meg az ólak, meg ilyen csűr, ha van a házban, meg efélé, és azon túl pedig egy kert. Ez egy olyan képlet, ami mindenütt a Kárpát-medencében megtalálható. Ezzel szemben már a 20-as években Gunda Béla, híres néprajzi professzor volt, Erdélyben járván fölfedezte, hogy bizonyos helyeken ez fordítva van. Tehát, hogy ha az útról belép a telekre, akkor először az állatok udvarába lép, és az állatok udvarán áthalad, ami ezzel együtt jár, hagyd ne mondja, tehát áthalad, azon túl van a ház, meg a tiszta udvar, az ember udvar. Hát ez egy fordított világ. És a Mundabén a kiváló néprajztudató volt, ő aztán föltárta, hogy ez egy ilyen kelet-európai gyönyörűség. Ukrajnában, meg egyéb területeken is voltak efféle udvar rendek, és ez mint egy ilyen nagy maradéka ennek a régi elrendezésnek, ő a Lápos völgyébe talált ilyeneket. De aztán ugye az is már régen volt, hát a Lápos völgyében sem lehet már ilyet látni, a román falvakban sem lehet, meg a magyar falvakban sem lehet Erdélyben látni. Ellenben ezek a hegyi tanyák csak ilyenek. Most nincs idő adagyrótázni, de amikor először aludtam Székelyvarsága. Először aludtam Székelyvarsága, reggel kinyitom a szemem, kinézek oda szembe, ott is volt egy tanyai is régen a domboldalban, és nézem, hogy de furcsa valami, de furcsa, hát elkezdtem sikoltozni majdnem, hogy hát ez